hírek után már is folytatódik az aréna, és folytatjuk a beszélgetést Nagy István agrárminiszterrel. Az agrárszféra aktuális kérdéseiről beszélgettünk, és eljutottunk talán éppen a méhekig, vagy a méhpusztulásig. Jól tudom, hogy ez a terület azért különösen közel áll önhöz, mert hogy szokott és szeret is méhészkedni?
Igen, méhész vagyok magam is. És van 150 méh családom, tehát engem is érzékenyen érint mindaz a téma, ami a méhekkel kapcsolatos.
És akkor mit tudunk az idei méhpusztulásról? Tudjuk-e már, hogy mi volt ennek hátterében?
Nem tudjuk, keressük ezerrel. Az történt, hogy azt érzékeltük, hogy a napraforgó virágzással egybeesően a kiáró méhek nagy része, egy része elveszett, nem tért vissza a kaptárba. Tehát nem arról szól, hogy egész méh családok pusztultak el, hanem arról szól, hogy a kiáró méhek gyérültek meg. És ezért keressük a napraforgó körül azt a bűnt, kiváltó okot, ami ezt előidézhette. Mindenki a neonikotinoidokra próbál gyanúsítgatásokat tenni, nézzük, vizsgáljuk, ugyanakkor nem kimutatható még mindig, nem találjuk ennek a szermaradványát a hullákban, hanem azt gondoljuk, és minden szakirodalom körül e felé tendál és e felé irányít minket, hogy ez polifaktorálisnak nevezik, tehát azt, hogy több tényező együttes összhatása az, ami éppen szerencsétlenül kiválthatta mindezt. Beszélnek arról, hogy gomba ölőszerrel permeteztek, amiben nehézfémsókat is tettek, hogy ha már permeteznek, akkor egy kicsit serkentsék magát a napraforgót. Lehet, hogy az, de lehet, hogy az nagyon intenzív napsugárzás, lehet, hogy pontosan az, hogy sajnos a napraforgó nemesítés vagy termesztés két irányba működik, az egyik az önbeporzás felé megy, a másik pedig az idegen beporzást preferálja. Sajnos, amelyik önbeporzó, az egy gram nektárt nem termel. Ugyanakkor annak a termés biztonsága időjárástól függetlenül mindig is megbízható. Az idegen beporzást igénylő, az mindig méhfüggő és időjárás függő, ezért sajnos a nektárt adó idegen megporzást igénylő napraforgó fajták mennyisége az csökken, és vetésterülete csökken, az önbeporzó, nulla nektár termelő napraforgó terület pedig növekszik. És egyre inkább bajba leszünk az őszi beteleléssel, mert pont az egyik legfontosabb mélegelünk az akác után. A napraforgó, amelyik a legnagyobb területtel állt rendelkezésre, az egyre inkább nem lesz majd a méhek számára mélegelő. Na, ennek a kérdésnek a helyretétele nagyon komoly fejfájást okoz a méhészek számára. Bevallom, miniszterként is nagyon foglalkoztat a kérdés, amikor meg kellene hozni egy döntést, hogy azt mondjuk, hogy nem lehet ilyen napraforgót előállítani vagy ültetni, amelyik önbeporzó, de ugyanakkor nemzetgazdaságilag meg nem lehet megtenni ezt az intézkedést, mert nem lehet olyan helyzetbe hozni a termesztőket, hogy bizonytalansági faktor nőjön, és a termés mennyiség is kevesebb legyen. Valahol félúton meg kéne találni azt az egyensúlyt, ami ezt hozza, de ez így nagyon-nagyon nem jó dolog, hogy most már lassan 60% a területnek, tehát amit látunk napraforgót, csodálatosan virágzik, annak 60%-a egyáltalán a méhek számára teljességgel járhatatlan, mert nulla nektár term.
Említette a termesztőket, én azt olvastam valahol, hogy 20 000 méhész tevékenykedik ma Magyarországon. Mennyire vagyunk erősek mézben és méztermelésben, mi magyarok?
Bontsuk külön az egészet, mert külön kell választani a vegyes mézben, elenyészőek vagyunk a világ más méhészeteihez képest. Mézsűrűségben mi vagyunk a világon a másodikak, hiszen Görögországgal versengünk, mi nekünk 12,8 körül vagyunk egy négyzetkilométeren, tehát ez egészen magas arány. A görögök egy kicsivel előttünk vannak mindig, tehát a mézsűrűség tekintetében jó. Ez azért hátrányos a méhészek számára, mert az amerikai méhészeti ipar bevételének 30%-át az idegen megporzás, tehát a bérporzásból eredő bevételük adja. Azaz egy mandula ültetvényre odavándorol a bándorméhész, elősegíti a beporzást, ezért a termesztő fizet neki keményen. Magyarországon senki nem hajlandó a beporzásért fizetni, mert ha oda viszi a méhész, hanem van annyi méh mindig a levegőben, amely a szükséges beporzást el tudja végezni. Ez nekünk így nyilván egy bevételkiesés. Amiben viszont nagyon komoly szereplők vagyunk a világpiacán, az az akácméz termés, akácméz előállítás. Hiszen a világon az összes megtermelt akácméz mennyiségének 80% az itt a Kárpát-medencébe állítódik elő a magyar területeken. Ez egy nagyon komoly potenciál. amiért mégsem vagyunk ármeghatározó és jelentős tényezők, az az, hogy mindaz az akászméz, amit előállítódik, az 20 ezer részre osztandó. És 20 ezer eladó áll szemben Magyarországon 19 felvásárlóval, amelyből 18 külföldi tulajdonú hátterű.
Visszatudtunk ugyanaz
pontosan,
a problémához.
Pontosan ugyanaz, hogy elválik egymástól a termelés és a feldolgozás. Ráadásul itt még egyéb érdekellentétek is vannak, súlyosbítják a méhészek helyzetét, és itt is azt kell mondjam, hogy az a mérhetetlen profitszerzésnek a vágya, ösztöne motivál megint mindenkit. Mi történik a nemzetközi mézpiacon, ami komoly mézértékesítési nehézségekkel is bír a magyar méhészek számára? Kína egy műmézet állít elő, ipari körülmények között technológiai méznek nevezzük ezt. Ez egy gyantaszűrt termék, amely gyakorlatilag megkérdezi a vevőt itt Nyugat-Európában, milyen paraméterekre kell beállítsa a mézet. És ő ezt tökéletesen tudja tenni, majd óriási tankerokkal megérkezik a hamburgi kikötőbe, mindezt 1 eurós áron. Csak hogy ez önmagában nem fogyasztható, mert azonnal a vásárló kiszűrné, hogy ez nem az a méz, amit ő megszokott. Itt jön a nagy trükk, megjelennek Magyarországon, megvásárolják a mi mézünket, és mintegy 30%-ban hozzákeverik az üvegbe ahhoz, hogy fogyasztható legyen. És így az 1 eurós mézhez hozzárakva a magyar mézet, óriás, és meg kell nézni, 6, 8, 10, 12 euróért adnak egy-egy üvegmézet az európai piacon, óriási haszonra tudnak szert tenni. Ez az, amit határozottan vissza kell utasítanunk. Ezért harcolunk az Európai Unióban, hogy azon a palackon, a címkén, amire fölírjuk, hogy mézet tartalmaz, legyen föltüntetve, hogy honnan van, és mi az, amit tartalmaz. Azt sikerült elérnünk, hogy a magyar polcokról száműztük az ilyen távol-keleti mézet, és száműztük a műmézet. Itthon nyugodtan mondhatom, hogy aki vásárol, az már valódi mézet tud vásárolni. Az lenne a egyetlen kitörési pontja Magyarországnak, ha mindazt a mézet, amit előállítunk, azt üvegbe raknánk. Akkor biztos, hogy méz van az üvegbe. És ahogy autók között is van különböző minőségi márka, amiért különböző árat hajlandók fizetni az emberek. Ugyanígy a mézzel is ugyanezt el lehetne játszani. Mert a magyar méz olyan világszínvonalú, és a magyar akácméz annyira különleges és annyira finom, hogy sokkal magasabb árfekvésbe lehetne értékesíteni. Sajnos ma ott tartunk, hogy az a felirat, hogy Ungarische Akazien Honig, az nem jelenhet meg a német vásárlók asztalán. Tehát ilyen felirat nem szerepelhet ott. És ez egy nagyon-nagyon nagy gond. Hanem helyette az szerepel, hogy a méz Európai Unión kívül és belüli keveréket tartalmaz. Pont. Na most ebből ugye nem tud a vásárló eligazodni, hogy akkor most egyáltalán milyen mértékben mit is tartalmaz. Tehát azon dolgozunk, hogy hogyan lehetnénk legalább akácmézbe ármeghatározók, mert azért a méhészek nagyon nagy bajban vannak, hiszen eladni máshova nagyon nem tudunk. Ez a 19 felvásárló vásárolja meg a mézünket, amiből ebből 18 abszolút külföldi hátterű, aki nem is akar palackozni itthon, hanem csak hordóban, 120 kilós műanyag hordókban megvásárolja, és már viszi is ki, és ott keveri, és előállítja azt a terméket, amit ő mézként forgalmaz az európai piacon. Két dolog van, az egyik az, hogy mi tesszük üvegbe, és csak üvegbe adnánk el, akkor ugye a mézet lehetne jobb áron értékesíteni. A másik lehetőségünk pedig az, szintén amit az almatermesztők létrehoztak, hogy azt mondanánk egyszer, hogy nem ad el senki sem mézet egy bizonyos ár alatt, hanem tartanánk. Hogy ezt egy közraktárba letennénk, hogy ennek milyen formája lenne, vagy egyszerűen csak tartanánk bizonyisten módon a szavunkat, hogy senki sem hajlandó 1000 forint alatt, 1200 forint alatt, vagy 2000 forint alatt 1 kilogramm akácmézet eladni a felvásárlóknak, akkor ezt lehetne tartani. De az élethelyzet az az, hogy 20 ezeren vagyunk, ez egy nagyon kevés szám, ugyanakkor az akácmézre nézve meg nagyon sok. Mert 20 ezer különböző élethelyzet. Lejárt a törlesztő részletem, temetésre kell, nősül a gyermekem, keresztelőre kell, ajándék kell, csőtörés van, lakást kell festenem, mindenféle élethelyzet előhet, ami kikényszeríti, hogy az aznapi problémámat megoldjam. Csak hogy az aznapi problémámmal elvágtam a holnapomat is. Mert abban a pillanatban, hogy van egy méhész, vagy bármilyen termelő, aki önköltségár alatt értékesít, abban a pillanatban ő a hivatkozási pont, hogy lám, ennyit lehet felvásárolni. Innentől kezdve, ha valamelyik felvásárló tud venni valamit 5x-ért, nincs az a másik felvásárló, aki azt mondja, hogy én jobb ember vagyok, én 6x-et adok érte. Azonnal, minden kartelezés nélkül egyébként, hát egymást ismerik, információjuk van, abban a pillanatban mindenki ugyanarra áll, hiszen az az információja van, hogy 5x-ért is el lehet adni a mézet, vagy bármilyen más terméket. Bolond lenne, ha tért menni. De ha mi nem adnánk oda neki egy bizonyos árfekvés alatt, akkor kénytelen lenne mindenki megadni ezt érte. Tehát csak az összefogásban van az erő. Ezt láttuk most nemrég a megalakult méhész szövetkezetnél is. Pont ez a cél vezérelt őket, hogy hogyan tudnának egy olyan méhész termelői csoportot, termelői érdekérvényesítést létrehozni, amely volumenében, nagyságában elég erős volna ahhoz, hogy ármeghatározó lehessen, hogy azt tudja mondani, hogy az ebbe a szövetségbe, szövetkezetbe tömörült termelők csak ilyen áron hajlandók eladni a mézet. Azaz, és leegyszerűsítve az egészet a mondat végére, ne 20 000 eladóval szembesüljön és tárgyaljon a 18 vagy 19 felvásárló, hanem egy termelő tárgyaljon az egy feldolgozóval. És ebben a pillanatban már is mindenki tudná, hogy a méz ár akkor az ennyi.
Ha jól értem, akkor tulajdonképpen az agrárium számos területén a gazdák összefogása lenne nagyon hangsúlyos és fontos, meg talán a versenyképesség erősítése, és itt a versenyképesség kapcsán azért hadd utaljak vissza még a nyár elejére az első miniszteri nyilatkozataira, amikor azért nagyon erőteljesen azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kérdés, vagy a legfontosabb feladat a mezőgazdaságban a versenyképesség erősítése. Hol lehetnek itt leginkább hangsúlyok, sőt, talán másképp is kérdezem, hol vagyunk leginkább lemaradva az uniós gazdákkal összevetve?
Nézzük meg, mert miért tettem én azt a megállapítást. Ugye azzal szembesültünk az elmúlt 2010-től számított időszakban, hogy csodálatos mennyiségi növekedést ért el a magyar agrárium. Rekordterméseink voltak. Ugyanakkor, és ezért mondtam én a gondot, ugyanakkor azzal szembesültünk, hogy az egy hektárról előállított jövedelemtermelő képességünk a nyugat-európai gazdákhoz képest, sőt, igazából ami aztán súlyosbította a helyzetet, hogy az EU 27-ek átlagához képest 59%. Tehát van egy olyan hátrányunk, amit ki kell mindenképpen küszöbölnünk. Mi okozza ezt? Az az, hogy a magyar mezőgazdaság alapanyag, azaz nyersanyag termelésre volt ráállítva. Ebben már jók vagyunk. Tehát az látszik, hogy jók a technológiák, megtanultunk búzát, kukoricát, napraforgót, repcét előállítani, amivel megyünk a piacra. Csak hogy az igazi haszon nem az előállításon van, hanem hogy hogyan tudunk ebből terméket csinálni.
Tehát hogyan tudjuk feldolgozni. Lenne
pontosan így van. A rendszerváltásnak az óriási nagy hibája, bűne, élelmiszeriparunknak a eladása, és nem az történt, hogy a korszerűtlen élelmiszeripart privatizálta valaki, és felújította volna, és modern lett volna, hanem egyszerűen bezárta, és azt mondta, hogy akkor inkább fogad be az én termékem, mert majd hozok. És itt olyan óriási lemaradásban vagyunk, ami pontosan ez a 59%-os jövedelem termőképességgel.
Ez egyébként már az, amit ön úgy szokott emlegetni, hogy a magyar gazdákat is fenyegeti ez a lengyel frász, tehát hogy a lengyelek ezt az elmúlt években vagy évtizedekben jobban csinálták, vagy jobban használták fel az uniós támogatásokat? Ez a lengyel frász.
Pontosan így van. A lengyel frász ebből következik. Ugyanis ők az első európai ciklusbeli forrásokat tudatosan, céltudatosan arra használták föl, hogy régiónként leosztva hűtőházakat, feldolgozó üzemeket, állatenyésztési telepek korszerűsítését hozták létre, tejfeldolgozók, húsfeldolgozók jöttek létre, és a feldolgozottsági szint növekedett. Hát ezért van az, hogy amikor március-áprilisban megérkezik a lengyel alma. Teljesen rosszul van mindenki tőle, hogy hóha, hogy került ez ide? Szó nem volt erről korábban, hogy a lengyelek ilyet tudtak. És ez az az óriási hátrány számunkra, hogy ők az első európai uniós forrást gazdasági élénkítésre használták föl, mi pedig szociális felzárkóztatásra. Óriási különbség a kettő között. Most mi nem csinálunk mást, azt a lengyel példát próbáljuk utolérni, és ezért mentek a gazdaságélénkítésre a forrásaink nagy része, hogy telepkorszerűsítése feldolgozó üzemekkel tudjuk behozni azt a hátrányunkat, hogy tudjunk védekezni. Hogy mondjak példát, ami óriási hátrányokat okozott nekünk? Emlékeznek rá a kedves hallgatók, amikor a sertés ágazat mennyire problémás volt, és nagyon alacsony volt a sertés hús ára. Az nyilván a vásárlóknak jó, de az mindenki tudhatja, hogyha ennyire alacsony az ár, akkor hosszú távon nem fenntartható. Mi történt? Azt láttuk, hogy sertés túltermelés van, sertés hús túltermelés van a világpiacon. Ezért az Európai Unió hozott egy rendelkezést, hogy ki kell vonni a fölösleget a piacról. Hogy lehet kivonni a fölösleget a piacról? Hát fagyasszuk le, vegyük ki a piacról, és tegyük hűtőházba. Spanyolok, lengyelek szépen meg is tették, berakták a hűtőházaikba. Magyarország ki tudta ezt használni? Nem tudtuk kihasználni, mert nem volt hűtőház kapacitásunk. Majd amikor a szavatosság, és ezért megkapták a sok pénzt a spanyol gazdák, majd amikor a szavatosság idő lejárt volna, előtte ők kicsomagolták, és rettenetes dömpingáron benyomták a magyar piacra, 100-150 forinttal olcsóbban, mint amit itthon elő lehetett volna állítani. Tehát kétszeresen szenvedtük el a veszteséget, mert nem tudtunk plusz pénzt adni a gazdáknak a termés kivonására, majd még jobban agyonütöttük, mikor ránk jött a dömpingáru mástól az aktuális éppen sertés felvásárlási árakat is. Tehát nagyon-nagyon nagy piaci hátrányban vagyunk, ha nem tudunk lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Ez a felelősségünk, hogy ezt mindenképpen megtegyük. Az egész pályázati kiírásunk, a vidékfejlesztési program mind-mind már ezt a célt szolgálja, hogy régiós leosztással hogyan tudunk versenyképesebb, több jövedelmet előállító szintet létrehozni. Ez az a bizonyos helyzet, amit nekünk mindenképpen csinálni kell. Milyen olyan faktorok vannak, amik ezt befolyásolják, és hogyha nézzünk egy pici szegmensét, akkor azt kell mondjam, hogy kockáztatjuk a sikeres generációváltást a mezőgazdaságban. Hogyha nem tudunk egy olyan jövedelemtermelő képességet biztosítani a gazdáink számára, amire azt mondja egy fiatal ember, hogy akkor én maradok, akkor a város színes lámpáit, sok éttermeit, sok színházait, bevásárló centrumait, akkor én inkább mellőzöm, és maradok vidéken, és viszem tovább az apám gazdaságát. Ha nem hoz olyan jövedelem szintet számára, hogy az hosszú távon neki megérje, akkor a fiatalok nem bolondok. Akkor azt mondja, hogy köszönöm szépen, elmegyek valóban alkalmazotti létformára, alkalmazotti állásba, és akkor biztosan megélek, nincs akkora felelősség rajtam, és jó napot kívánok, költözöm a városba. Ez jelenteni a vidéknek a halálát. Ezért kell nagyon dolgoznunk azon, és én ezért mondtam azt, hogy az a távlati célunk, hogy hogyan lehet a gazdáknak nem csak az alapanyag termelésből származó jövedelemből részesülni, hanem a feldolgozókból és a kereskedelemből származó jövedelem visszaosztásából is. Hogyan tudjuk ezt elérni? És itt megkerülhetetlen az integrációnak a kérdése, vagy a termelői együttműködésnek a kérdése. Akkor a mézszövetkezetekről beszéltünk itt valamelyik nap, nagyon kikaptam, hogy egy fideszes agrárminiszter hogyan beszélhet a szövetkezetek előnyéről, és ott kellett magyaráznom az embereknek, hogy de emberek, óriási különbség van a kettő között, ami önkéntes alapon szerveződik, vagy amiből bevernek minket. Hát azért nem mindegy, hogy akarom, vagy kényszerítenek erre a dologra. De nevezhetjük ezt, ha a szövetkezet szóról bárminek hívhatjuk. A lényeg, hogy termelők együttműködjenek egymással. Mert a termelői együttműködéseknek az előnyei, az ebből származó plusz profitot, ha ők összegyűjtik, akkor meg tudják venni a feldolgozó üzemet. Ha azok a feldolgozó üzemek, amelyek már termelői tulajdonban vannak, szintén integrálódni tudnak, össze tudnak fogni, akkor abból a plusz forrásból, amit elő tudnak állítani, előbb-utóbb a kistermelői áruház láncokat is meg fogják tudni venni. Tehát piacot tudnak szerezni maguknak. Mert a magyar gazdaság egyik legnagyobb sebezhetősége pontosan az, hogy a végső pont, azaz a fogyasztó elérése, a piac nincs magyar kézben. Tehát még ma is a legnagyobb volumenben az külföldi tulajdonban van. És most gondoljuk végig, hogy az egyik legnagyobb ilyen áruházláncban, mondjuk Lengyelországban döntenek el, hogy milyen áru kerül fel a polcra. Hát kinek van nagyobb esélye? A magyar gazdának, vagy a lengyel gazdának? És amit ott eldöntenek Varsóba, az itt Budapesten is ugyanúgy érvényes. Na ezt kell valahogy visszahoznunk haza, meg kell tudni szerezni, hogy a termékeinknek hogyan lesz privilegizált joga, lehetősége oda jutni a fogyasztóhoz.
És hát nyilván kulcskérdés a föld, illetve a földtulajdonlás kérdése. A magyar mezőgazdaság egyik legégető problémája, talán ön is eként említette, az osztatlan közös földtulajdon, úgy fogalmazott valahol, hogy ez az átok az agráriumban. Tehát minden esetre ez az átok, hát szinte a rendszerváltozás óta itt van velünk, és együtt élünk ezzel, és nem nagyon sikerült erre megoldást találni.
Ez pontosan így van. Én így szoktam fogalmazni, hogy gúzsba köti a mezőgazdaságot, és ahhoz, hogyha valóban versenyképességet akarunk nevelni, akkor az öntözés mellett, a szaktudás fejlesztése, a tudományos eredmények integrálása mellett bizony az egyik ilyen kérdés az, hogy a tulajdon viszonyokat tisztázni kell, és ezt a gúzsba kötött állapotot meg kell szüntetni.
Ez hány hektárnyi földterületet érint egyébként? Több
mint 1 millió hektár érintett, és hogyha hozzáteszem azt, hogy ez mintegy 3,5 millió ember érintettségét jelzi, akkor ez mutatja azt, hogy mennyire el van búrjánzva Magyarországon mindez. És ez még csak a termőföld, és ezen túl van az erdő, ahol még hatékonyabb, vagy még hatványozottabban érvényesül ez a nehézség. Tehát nagyon komolyan elszántuk magunkat arra, hogy a őszi törvénykezési folyamatnak egyik meghatározó eleme legyen a közös osztatlan felszámolása. Elkészültünk ezzel a törvényjavaslattal, kint van egyeztetésen, vitatják, vitatkozunk rajta, hogy hogyan lehet felszámolni ezeket a kérdéseket, de maga a volumen elborzasztó, ez a több mint 1 millió hektár és a 3,5 milliós érintettség. De azt is látni kell, hogy ezzel együtt ugye minden nap növekszik, hiszen minden egyes sajnálatos haláleset a hagyatéki tárgyaláson, ha volt termőföldjük, akkor az az
újabb szétaprózódás,
az újabb osztódik. Tehát ájt kell parancsolnunk ahhoz, mert máskülönben a vége az lesz, hogy ott leszünk 4-en, 5-en, 100-an, 800-an egy négyzetméternyi területen.
És akkor ez véletlenül a megoldási javaslat, ez egy állami föld felvásárlás lenne?
Ez mindenképpen úgy kell tennünk, hogy egy bizonyos méret alatt, ahol a tulajdonos nem elérhető, nem jelentkezik, az államnak vásárlóként föl kell lépni, ezt meg kell vásárolnia, majd életképes birtokméretet kell belőle csinálni, és értékesítenie kell. Tehát egyik oldalról meg kell venni, a másik oldalról pedig el kell adni, hogy nyilván a legjobb helyen a termelőknél van, tehát hogy tudják ezt használni.
A versenyképességről beszéltünk, és nyilván, hogy itt nagyon fontos és meghatározó elem a munkaerő, vagy az esetleges munkaerő hiány. Azt tudjuk, hogy a gazdaság számos szférájában okoz ez gondot és problémát. A mezőgazdaságban mennyire problémás a helyzet? Mennyire van egyáltalán munkaerőhiány?
Van, nagyon komolyan munkaerőhiány van, hiszen ha valahol kézi munkaerő igényes ágazat van, akkor bizony a mezőgazdaság az. Azt az almát meg kell fogni, le kell szedni. De ugyanígy a megynél is lehetne sorolni mindenütt. A kombájnt valakinek vezetni kell. Hiába van a legkorszerűbb technológiával ellátva, ezt muszáj emberi tényezőként csinálni. De még nehezebb az állattenyésztés helyzete. Hiszen ott karácsony szentnapján is a jószágot meg kell letetni. Valakinek a trágyát onnan el kell távolítani, és ehhez ember kell. És ma egy fiatal embert arra motiválni, hogy fogja meg a vasvillát, és álljon be, és szolgálja a magyar mezőgazdaságot, és neki ez életpálya, és neki ez jó lesz, ez nagyon dolgoznunk kell, és olyan feltételeket kell.
Ez tulajdonképpen a szakemberképzés, nem? Vagy az utánpótlás.
Ez a szakemberutánpótlás is.
Én találtam egy eléggé elkeserítő adatot. 2017-ben, tehát tavaly 100-nál kevesebben, 90-valahányan jelentkeztek
az agrármérnök
képzése. 12 magyarországi agrárfelsőoktatási intézményben összesen. Azért ez nem túl biztató.
Ez nem ám. Mindig elmondjuk, hogy mennyire stratégiai ágazott a mezőgazdaság, hogy a jövőben az egyik legmeghatározóbb tényező kell legyen, hiszen még ember van a földön, addig enni és inni mindig kell. Ugyanakkor ezt a fiatalok egyáltalán nem így gondolják, nem így érzik. Ezért van nekünk nagyon sok teendőnk ezen a téren, hogy hogyan tudjuk velük megértetni, és két irányba kell bontani ezt. El kell végezni azt a fizikai munkát, amit muszáj elvégezni. Ehhez gondoltuk azt, és nagyon dolgozunk azon, hogy jelenleg a közmunkaprogramban résztvevők közül 50 ezer embert, aki hajlandó dolgozni azért, hogy jobb megélhetése legyen, több pénzt vigyen haza, akkor azt hogyan tudjuk áthozni? Hogy ne csak szezonális időszakra, hiszen ott ugye a mezőgazdaságot a szezonalitás nagyon jellemzi. De az senkinek nem jó igazából, hogy egy hónapra, kettő hónapra hozunk át mindig idegeneket, hiszen az nem begyakorlott annyira, nem motivált munkatárs. És azon dolgozunk, hogy hogyan tudunk a gazdákkal olyan egyességre jutni, hogy ne csak szezonális munkára kérjék a közmunkásokat, hanem integrálják be a saját gazdaságukba egy-két főként ezeket az embereket, és mintegy 50 ezer emberrel próbáljuk meg erősíteni a magyar agráriumot. Hiszen ha ez az 50 ezer ember családtagként beintegrálódik ide, gyakorlott szakember lesz, mert megtanul metszeni, tud majd permetezni, tud ládát szögelni, tudja, hogy hova kell leadni az almát, hova kell vezetni a traktort, akkor egy nagyon hasznos munkatárs tud lenni. Sokkal inkább megtérül az ő plusz bére, hogyha egész évben foglalkoztatjuk, mint hogyha 2-3-4-5 hónapig tartó szezonális foglalkoztatásban mindig új embert, mindig újra kell tanítani, és mindig újra kellene motiválni, hogy legyen szíves dolgozni. Ugye ez az egyik nagy tartalékbázisunk, és ezt én nagyon komolyan gondolom, hogy meg kell találnunk a megoldást arra, hogy át tudjuk őket csábítani, és megfelelő pályát tudjunk kínálni számukra. És a következő nagy felelősség pedig az, hogy az utánpótlást hogyan tudjuk megcsinálni. Tehát a fiatal generációt hogyan tudjuk motiválni arra. Mert ha a szocialista mezőgazdaságnak volt nagy hátránya, akkor pont ez az, hogy a generációk közötti átmenet megszűnt. Hogy alkalmazott lett a magyar parasztból, és így nincs meg, mindig Ausztriával hivatkoznak, hogy ott miért működik nagyon jól. Azért, mert ott pont hiányzik ez. Ott apáról fiúra öröklődik a gazdaság. Tehát ott oly természetes, hogyha van 40 hektár vagy 30 hektár földterületük, van 200 kocájuk, és annak a ivadékait nevelik, hogy akkor ott az elsőszülött fiú az beáll az apa örökébe, és gyönyörűen visz, és mindegyik generáció hozzáteszi a maga plusz erőforrását ahhoz, hogy működik. És akkor az már meg vagy 200 éve azon a helyen mindig sert és hízlalnak. A másik faluba ugyanez a szarvasmarhával, hogy fejnek, és működik apáról fiúra a gazdaság. Na nálunk nincs meg az apáról fiúra. Ezt kell nagyon motiválnunk, hogy ez kiszámítható legyen. Hogyan lehet ez vonzó a fiataloknak. És azon kell nagyon dolgoznunk, és ezért kell az agrárfelsőoktatás átalakítása. Ezért kell a duális képzés bevezetése a mezőgazdaságban. Én ma arról beszéltem a fiataloknak, hogy itt mi a vasvillától az ezüstvilláig vagyunk. Ha szépen akarom mondani, a termőföldtől az asztalig. Ugye, de le kell számolnunk azzal a sztereotípiával, hogy a mezőgazdaság az egyenlő a sáros csizmával. A mezőgazdaság ma egyenlő azzal, hogy hogyan tudjuk a legtöbb tudományág területeit, ismereteit beintegrálni. Hiszen egy traktorba hamarabb volt műhold vezérelt egy GPS rendszer, mint egy személyautóba. Ma már olyan technológiáink vannak, ami elképzelhetetlen lett volna apáink idejében. Ma egy tehén önmaga megfejeti magát emberi kéz érintése nélkül. Bemegy oda az automatában, amikor érzi, hogy szorítja a tej, és megkapja a fejadagot, a maga takarmányát, és közben addig a robot megfejti. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, amit nekünk tudni kell, használni kell. Ha tudást vesszük, akkor csak azt mondjam, hogy a klimatikus válság, az a viszonyok megváltozása, ami most van, és ott látszik a termelők eredményessége, hogy aki a tudást tudja integrálni jól a gazdaságába, az ki tudja védeni a negatív hatásokat. Aki nem tudja ezt megtenni, az előbb-utóbb fel fog hagyni a gazdálkodásra. És itt van óriási jelentőség az agrárfelsőoktatásnak, hogy ezt a tudást a különböző tudományterületekről hogyan tudjuk meghívni az informatikát, a műszakit, mind-mind ide be a mezőgazdaságba, mert azt a választ, hogy 2050-re 70%-a több élelmiszerre lesz szükség. Úgy, hogy közben 40%-a kevesebb ivóvíz fog a rendelkezésre állni, és 30%-a kevesebb termőterületünk lesz. Óriási kihívás. Most még nem is tudjuk ezt a választ, de ezeknek a fiataloknak, akik ma kezdték éppen a középiskolai tanulmányokat, nekik meg kell tudni találni ezt.
Az elmúlt órában Nagy István agrárminiszter volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzám, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.